Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
A haragkezelésről fogok beszélni, de azt gondolom, hogy ez egy annyira, szerintem nagyon szép téma, kifejezetten szép téma, és annak ellenére, hogy valóban a haraggal is azért negatív dolgok kapaszkodnak a haraghoz, ezért egy ilyen kis bátorító gondolat Chapmantől. Eredeti rendeltetése szerint a harag csupán vendég, nem pedig lakótárs. És ez nagyon jó kis dolog, mert a vendéget még szeretjük is, még a kellemetlen vendég is hozhat valamilyen felfrissülést az életünkben, a harag mindenképpen, és ezt akarjuk egy kicsit körüljárni, hogy talán így is mondhatjuk, hogy miért van szükségünk a haragra, miért olyan fontos jelzése ez az emberi pszichének a harag, és egyáltalán hát nyilvánvaló, ezt lehet látni, hogy szükséges az, hogy bánjunk vele valahogyan. Na most ez a legfontosabb dolog a gondolkodásunkra, sokszor vissza fogok térni rá ezen az estén, hogy minden kultúrában haragszanak, tehát ezt lehet látni, hogy egy teljesen általános emberi jelenség, tehát nagyon-nagyon fontos lehet emiatt, hogy annyira hozzátartozik az emberhez. Sőt, hogyha nem tudunk megtanulni, hogy úgy mondjam, jól haragudni, vagy a haragunkkal bánni, az nagyon-nagyon sok lelki, szellemi és sőt, testi megbetegedésnek az okozója is. Először aztán Kenteni atyát hívnám, talán egy kis támaszul megint. Azok az emberek, akiknek kora gyerekkoruk óta lehetőségük volt az őket ért fájdalmakra adekvát módon megfelelően haragjelet adni, érett korukban is megtartják az életkifejezésnek ezt a lehetőségét. Felnőttként érezni fogják, és ki is fogják tudni fejezni, ha bántották őket. De alig éreznek majd késztetést arra, hogy ezért a másikat kinyúvasszák. Ez csak azoknál fordul elő, akiknek nem engedték meg, hogy haragudjanak. Ez egy nagyon fontos vezérfonál lesz az egész este során, hogy engedjük meg magunknak, a gyerekeinknek, tehát ne féljenek a haragtól. Ne úgy kezdjük el, hogy hú, ezt csöpörjük a szőnyeg alá, mert ez a mi házunkban ilyen aztán nincs. Vagy a mi kultúránkban, vagy egy keresztény embernek, stb. Szóval ezeket így kicsit szeretném eltörölni egy kicsit, és kicsit helyettesítjük. Nagyon fontos, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen küldetése van, vagy milyen funkciója van a haragudásnak, vagy a haragnak, és azután kezdjünk el valahogy kezelni, kezdjük el ezt kezelni. Általában a jó családokban probléma pontosan ez a nyomjuk el, mert szeretnénk jók lenni ebben a dologban, és ez teljesen jó. De vigyázat, ennek van egy nagyon figyelmeztető jele is. Egy érdekes, 60-as években csináltak, és nem néztem utána, hogy azóta ismételtek-e ilyen vizsgálatot, Németországban csináltak egy vizsgálatot arról, hogy a terroristáknak a családja úgy milyen. Hát nagyon magas százalékban, több mint 50%-ban lelkész családokból származók voltak. Igen, és teljesen világos, abszolút érthető, a lehető pontosan ez az a mechanizmus. Ugye mit akart ez a család, ugye ebben a helyzetben a jó család, éppen abban volt, hogy a szülők kétségkívül a legjobb szándékkal voltak gyerekük iránt. Kezdettől fogva azt akarták, hogy jó, megértő, derék, kedves, igényes, másokra figyelő, önzetlen, nem konok, nem durcás, és főként, hogy jámbor legyen. Minden eszközzel ezeket az értékeket akarták beléjük plantálni, hát ha másképpen nem ment, ezekért a jó célokért akár erőszakot is alkalmaztak, például a harag feltámadásákon, ezt nem, eltolva, elnyomva, ezt meg se halljam, ezt meg se lássam. Csukd a szád azonnal. Tehát ennek az elfolytása, meg fogjuk látni a harag elfolytása, miket termel, hogy úgy mondjam, ennek az elfolytása sajnos meghozta azt, hogy felnőve, felnőtt korba valamilyen célért, ő neki az a célja, hogy nem tudom én, egy terroristának, akár erőszakos eszközöket is, és fölburjánzott az a mérhetetlen sok feszültség, ami akár gyerekkorától kezdve esetleg benne szorult. Tehát ennek lehet, jó, ez egy szélsőséges példa volt, de azért döbbenetes maga a szélsőséges példa. Tehát ezért éppen nagyon fontos, hogy egy kicsit úgy rágondoljuk. Ugyanígy, még egyszer kiemelném, mások bántalmazása csak annak az embernek jut eszébe, aki dühét nem érti, gyerekkorában nem ismerhette meg ezt az érzést, mint sajátját, nem tanulhatta meg kezelni sem, hiszen a környezete számára elfogadhatatlan volt. Tehát ez a kiinduló pont, hogy a haragudás elfogadhatatlan, ez biztos, hogy helytelen lesz. Ezért nézzük meg, hogy mit tudunk a haragról. egyszerűen mit tudunk róla. Tehát mi ez a harag, hogyan keletkezik, és azután, hogy hogyan nyúlunk hozzá, ez már a második lépés majd. Először is nagyon fontos látni, simán veszélyérzetből fakad. És ez a veszélyérzet, ez egy vészjelzést produkál a testben, és egy feszültséget kelt. Mi ez a vészjelzés? Ugyanolyan vészjelzés, mint amikor a test jelez, hogy veszélyben van az egészség, vagy nem tudom valami, és lázas leszel. Tehát a lázra nem szoktunk haragudni, a lázat nem mondjuk a gyereknek azt, hogy hagyd abba ezt a lázasságot, de azonnal, érted? Hanem egyszerűen érezzük azt, felfogjuk, aha, jelez a test, láz van, nyilvánvaló, oda kell figyelni. Nagy baj van ott, amikor úgy beteg a test, hogy nincs láz, vagy nincs egyéb jele. Nagyon nagy baj van, mert nem fedezzük fel, hogy valami jelzés, tehát jelzés nélkül maradt, és van valami rendellenesség. Tehát amikor veszély, mi ez a veszélyérzet? A veszélyérzet a pszichének az, amikor egy számomra fontos dolog veszélybe kerül. Tehát ennyire egyszerűen egy számomra fontos dolog veszélybe került. Egy fontos érték, vagy a tűzoltóautócskám, vagy a helyem, vagy a hatalmam, vagy anya, ott jött az öcsi, ugye, és anya veszélybe van, mert már nem csak az enyém, vagy a játékaim, vagy a nem tudom, vagy az időm, vagy a nimbuszom később, vagy nem tudom, bármi, érted, vagy a hírnevem, tehát sok minden lehet. Egy számomra, de ez nagyon fontos, hogy egy számomra fontos dolog veszélybe kerül. És amint ezt a veszélyt látom, azonnal vészjelzés keletkezik, ez a haragérzés, hú, de baj van, és ez a vészjelzés, ez egy feszültséggel teli érzés. Ugye, ahogy említettem, minden kultúrában jelent van ez, tehát minden életkorban, minden kultúrában egy nagyon általános emberi tapasztalat a személyiségnek a természetes velejárója. De még egy valami. Ez a harag nem csupán érzelem, ugye mondtam az előbb, egy haragérzés keletkezik, nem csupán érzelem, hanem egyben válaszreakció is. Nagyon közel van a válaszreakció akkor ahhoz, amit éreztem, magyarul. Amit érzek, az nem baj, nem bűn, nem bánat, semmi, csak egy vészjelzés. Érted, az egy semmi, egy jó dolog, azt lehet mondani, és nagyon gyorsan követi egy válaszreakció általában, mert nagy feszültséggel jár, és ezt szeretnénk kisütni, ezt a feszültséget. A válaszreakció már lehet rossz, tehát az már lehet hibás, az már lehet mindenfélés, és lehet jó is, éppen ezért ebből kifolyólag. Tehát nem a baj nem ez a haragérzés, nem maga ez az érzelem, hanem esetleg a válaszreakcióban vagy lehet probléma. Még egy kicsit térképezzük fel a haragot. Többféle fajta haragot ismerünk, több fajta, tehát szépen osztályozni lehet. Van a jogos és indokolt harag. Hát ezt mindenki ismeri, mert mindenki úgy érzi az első pillanattól kezdve, hogy az én haragom jogos és indokolt. Hiszen különben nem haragudnál. Tehát ilyet még nem hallottál, hogy valakire rákérdezel, hogy szerinted jogos? Nem, jaj, dehogy is, tényleg, jaj, hát most jut eszem velem. Tehát jogosnak és indokoltnak érezzük mindig első pillanatban a haragot, de van olyan harag, ami tényleg jogos és indokolt lehet, de van olyan is mégis, amelyik indokolatlan. Tehát mégiscsak van egy olyan fajta, hogy ha távolabbról ránézünk, sokszor meg fogjuk látni, hogy amikor nem tudom én, bedöglött a géped, érted, amikor legjobban kellett volna, lefagyott, érted, és akkor haragszol rá, és odavágod, vagy hát valami dolgot csinálsz, jó, valamit odavágsz, vagy őt, mindegy. Érted, valamit csinálsz. Akkor éppen úgy érzed, hogy ennek a büdösnek most kellett bedögleni neki, és érted? Jogosnak érzem a haragomat. Elterik egy kis idő, egy nem tudom micsoda, visszanézek rá, hát nem volt indokolta, hogy a gépre haragudtál. Ezt szokták mondani a gyerekeim, hogy anya, a gép nem hülye. Nem olyan tiszteletlenség, de ez csak egy megállapítás. A gép tényleg nem ügyetett, nem ott volt a probléma, ugye ebben a helyzetben. Tehát ugyanígy, vagy a fűnyíróra, amikor ideges vagy, vagy az autóra, amikor nem megy, vagy a nem tudom mi, vagy az időjárásra a gyerekek is, hogy pont a kirándulás napján kell esnie, érted, és akkor mindenfélére haragszunk. Tehát gyakorlatilag vannak indokolatlan haragok is, de majd ezt fontos majd látnunk, hogy hogyan keletkeznek ezek az érzések és ezek a válaszreakciók. A kialakulása a haragnak minden esetben egyfajta mechanizmusra vezethető vissza. Van egy esemény, egy tény, egy valami, tehát van, csak úgy létezik valami. Esik az eső, mint ahogy mondtam az előbb, esik az eső. És én ezt értelmezem, értelmezem, ez itt a bibi. Én úgy értelmezem, hogy ez a büdös eső miért pont ma esik. Hát hogy mer ma? Vagy egyetet. Tehát egyszerűen értelmezem, és az értelmezéstől függően keletkezik haragérzésem. Ez abból is látszik, ugye, hogy esik az eső, csak maradjunk az eseménynél. Erre én haragszom, mert ma nekem kirándulás van, de te nem haragszol, mert neked éppen jól jön, mert neked meg a buza földednek éppen szükséges. Tehát te meg örülsz neki magyarul. Mitől függ a haragérzésnek a létrejötte, vagy a létre nem jötte? az értelmezésemtől függ. Tehát itt ezzel lesz gondunk, és lesz feladatunk is, már eleve látszik az első szép, nagyon jó például eszköz is, amit külön tréningen kell szoktam tanítani, talán már volt is róla egy kicsi szó, és kicsit ki is térek rá. Itt például van egy nagyon nagyszerű eszközünk, lehet már is a feldolgozáshoz előre szaladok az értelmezésnél. Az átkeretezés, hogy másképp értelmezem, megpróbálom másképp megfogalmazni. Erre szoktuk azt, hogy minden rosszban van valami jó, próbáld meg ezt nézni. Ugye ez az átkeretezésnek a csodálatos technikája. Nagyon sokszor tudjuk ezt használni, érdemes használni, másban is érdemes használni. Amikor elkezded egy kicsit más szempontból nézni, hogy talán más szempontból nem is olyan rossz, hogy ez éppen így történt. Talán lehet, hogy még ez hasznodra is válik. Na emlékszel múltkor, amikor így volt, stb. Eznek az átkeretezésnek rengetegféle például játék foglalkozik vele, honnan lehet ezt másképp nézni, hogy tudod ezt másképp megfogalmazni például, ezeket a variációkat, milyen másik kimenetet tudná egy mesének, ez is például egy olyan gyakorlat szokott lenni, milyen másik címet tudná neki adni, stb. Tehát gyakorlatilag látszik, hogy ezt lehet gyakorolni, az átkeretezést lehet gyakorolni. Lehet gyakorolni otthoni helyzetben is, amikor történik egy valami, és akkor megpróbáljuk ezeket már mindjárt belevezetni, amikor van valami kicsi bosszúság, tehát érted, nem olyan nagy krízis helyzetben próbáljuk ezt az átkeretezést, hanem kicsi eseményekkor megpróbálni, megforgatni ezt az eseményt, egy kicsit másképp fogalmazni. De nagyon érdekes, hogy például, hogyha látsz egy, nem tudom én, látok egy fényképet. Egy fényképen ott van egy templom, a templom előtt egy sötét, vagy nem tudom én, milyen sötét ruhába öltözött asszony, kezébe temetve az arca, nyilvánvalóan sír. Hát igen, az ember elgondolja, szegény, biztos elvesztette a párját, jött ki a gyászmiséről, minden, hát milyen ugye szomorú ez a helyzet. És egy kicsit átkeretezed a képet, mondjuk nagyobb keretet engedsz neki, és meglátod, hogy ott az asszony mellett van egy felvirágzott autó. Nyilvánvaló, hogy ugye ünnepibe volt és nem gyászba, és talán a gyereke mehetett férhez, és örömében sír. Tehát magyarul kapott egy más értelmezést az az egész esemény, ezért hívjuk átkeretezésnek, és te is már másképp látod. Tudnélik, az érzelmeinknek táplálékra van szüksége, és ezt mi adjuk, ezt a tápláléket. Tehát amit beletáplálsz, hogy ez jó, azt fogod érezni. Hogyha azt táplálod bele, hogy ez rossz, akkor azt fogod érezni. Így működünk, erről majd még a társas intelligenciában fogunk beszélgetni. Tehát ez egy rendkívül érdekes folyamat, és mindjárt itt az elején meg is mutatok, csak hogy így ezt lepecsételjük ennek az átkeretezésnek a fontosságát. Ezen túl már csak hivatkozni fogok rá, hogy van ez a módszer, ez a mechanikát, kérem, gyakoroljuk sokat ezt a lehetőséget, egy művészi átkeretezést mutatnék. Nem tudom, az Élet szép című filmből néztünk már részletet itt veletek? Nem? Akkor ez pont jó, mert most megnézzük, sok esetben szoktam használni. Tehát nem tudom, hogy valószínű többen látták a filmet. Egy koncentrációs lágerbe kerül az apa is a fia, egyébként az anya is, de hát ugye külön vannak elszállásolva ezen a helyen. És hát az apa, ugye a fiú kicsi még, és hogy persze megrémülettől az egész hülye helyzettől, és nagyon, ugye hát elkezdődik benne ez a félsz, ez a remegés, nem tudom, és az apa úgy talán ösztönösen is ugye megpróbálná menteni a helyzetet, és valahogy, hát ugye, átkeretezni ezt az egész lehetőséget. Egyébként még egy zárójelet teszek ide közbe, szoktunk átkeretezést játszani például a gyerekekkel, és nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet csinálni kisgyerekekkel, amikor nem tudom én, nem tudsz rendet rakni a szobába, és akkor azt játsszuk, hogy helyre, nem tudom én, helyre autózzuk az autókat például. Tehát nem rendrakást csinálunk, hanem másik keretbe berakjuk, és akkor azt csináljuk. És akkor nem tudom, vagy indiános játszunk, és most az indiánok mennek vacsorázni. Ihaj, csuha, és mindenki, érted, átkeretezed a helyzetet, és akkor már is nem az van, hogy nyomás vacsorázni, és hagyd abba ezt, amit eddig csináltál. Tehát átkeretezéssel sokszor élünk egyébként, szóval ez egy művészi átkeretezés, amit most fogunk mutatni, szóval az apa kínjában megpróbálja, és azt mondja, hogy hú, ez egy nagyon nagy kaland, ez egy nagy játék, tudod, mindig akartál egy igazi tankot, és aki ebbe a játékba, mit tudom én, hány pontot összeszed, az a végén majd fog kapni egy, mit tudom én, igen, egy tankot. És akkor gyere már, felcsillan meg minden, és éppen akkor lép be a tábor parancsnok, hát egy ilyen arcon alakéted, üvölt, és nem tudom micsoda, oda a helyre, és elmondja a tábori szabályokat. És hát németül beszél, senki nem ért németül, és az apa, hát tényleg kínjában, és ezt nem is akarok mindent elmesélni, vállalkozik arra, hogy majd ő lefordítja. És tulajdonképpen a kisfiának ezt a helyzetet gyakorlatilag egy kaland bemutatására használja fel. Nagyon izgalmas és rendkívül aranyos. Nézzük. Jól látszik, ugye?
Na, mit mondtam, Josué? Fantasztikus, nem? Micsoda hely! Gyere, el ne foglalják a helyünket. Halló, két külön ágyat foglaltattunk. Gyere gyorsan.
Szabad?
Utat? Melyik az? Aha, itt van, ez az. Ez lesz a mi helyünk. Látod, megvan. Na végre, itt fogunk aludni. Összehúzzuk magunkat. Josué.
Papa, csúnya és büdös van. Inkább a mamához akarok menni.
Elmegyünk hozzá, jó?
Ínyes vagyok.
Mindjárt eszünk.
Ezek itt nagyon rosszak, kiabáltak.
Hát persze, ha valaki meg akarja nyerni a tankot, annak nagyon keménynek kell lennie.
Mikor láthatom a mamát?
Ha vége a játéknak.
És mikor lesz vége?
Hát, amikor összegyűjtjük az 1000 pontot. Aki 1000 pontot összegyűjt, az nyer egy igazi tankot.
Hm? Nem hiszem el. Mikor kapjuk az uzsonnát?
Az uzsonnát? Az uzsonnát. Kérdezzük meg itt mindenki a barátunk, látod? Ő például, na, hogy is hívják?
Bartolomeo.
Bartolomeo, hát kérdezzek valamit, bocsáss meg. Járt már itt az illető, aki a kenyeret és a finom lekvárt hoztja? Azt a kutyafáját, csak egy pár percen múlott. Ezt legéstük, de még visszajön, ugye? A második turnussal még kaphatunk, ugye? Persze, visszajön.
Achtung! Gut! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht?
Mit Mondott?
Azt kérdezte, tud-e valaki németül? El akarja mondani a tábori szabályokat. Te tudsz németül?
Nem.
Alles Herren, ich sage das nur einmal!
Kezdődik a játék! Aki bújt, bújt, aki nem, nem!
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Akinek sikerül 1000 pontot összegyűjteni, az egy igazi tankot nyer.
Um zu arbeiten.
A mázista.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Minden nap bemondjuk, hogy ki vezet. Ott azon a hangos beszélőn. A sereghajtóra egy cédulát ragasztunk szamár felirattal ide a hátára.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen? Und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Mi a rosszabb csapatához tartozunk, akik mindig ordítanak. Aki beijed, pontot veszít.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
Pontot veszíteni 3 esetben lehet. Pontot veszít 1. Aki elsírja magát, 2. Aki a mamáját akarja látni, 3. Aki éhes és uzsonnát kér. Ezt tessék elfelejteni!
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
Az éhenkorászok könnyen pontot veszthetnek. Én például tegnap 40 pontot veszítettem, mert minden áron lekváros kenyeret akartam enni.
Gehorsam keines alles!
Barasz lekvárosat!
Nagy basz!
Ő meg epreset!
Bei diesem Pfiff! Alles raus auf den Hof, aber schnell!
Aki a nyalókát szereti, mondjon le róla, azt mind mi esszük meg!
Antreten in zweier Reihe!
Én tegnap 20-at vágtam be!
Schwein!
Fáj is a hasam!
Jeden Morgen!
De azért jól esett!
Ist ein Pill!
Finom volt!
So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen.
Bocsánat, de mennem kell, ma bujócskát játszunk, és ha nem sietek, lejpi a pacsolnak.
Ja, még van egy kicsi.
Elnézést, de...
Ne kérdezzetek semmit. Majd Bartolomeo mindent elmond, ő mindent tud. Utána mondd el nekem is, jó?
Jó. Szóval ez egy átkeretezés volt művészi formában. Kicsi eszközzel... Mindig érhetünk, szóval nagyon fontos lesz az értelme. Tehát úgy kezdődik, ugye, ott tartottunk, hogy esemény van, egy bármi, akár semleges, akár minden, ugye, keletkezik egy veszélyérzetünk az értelmezés folyamán, ugye, hogy valami fontos nekünk veszélybe került, és elkap a haragérzés, és arra majd jön egy válaszreakció. Na nézzük tovább akkor, hogy a haragnak a kifejezési formái, ugyebár majd ezt megnézzük, hogy hogyan fogunk erre reagálni, de ez nagyon fontos, hogy a haragot mindenképpen ki kell fejezni, tehát ami így keletkezett, ez a belső feszültség, mindenképpen valahogy ki kell csatornázni, hogy úgy mondjam. A negatív érzéseket is ki kell fejezni, de ami majd a kezeléshez tartozik, a negatív viselkedést majd le kell építeni. De ez nem ugyanaz. A negatív érzések kifejezése és a negatív érzések leépítése. Tehát ennél komoly különbséget fogunk tenni. Jó, még valamit, még egy kicsit így nézzük, járjuk körül. A harag tehát még önmagában nem agresszió. Azért szoktunk rá úgymond haragudni, mert úgy érezzük, hogy ez már is agresszió, és akkor ezt bizonyára vissza kell utasítani. Harag magában nem agresszió. Sőt, mit mondhatunk róla? Valósággal isteni természetű. Hiszen sokszor érezzük azt, sokszor látjuk azt, hogy még a jó Isten is haragszik. Hát ugye ezt ugye emberi módon szoktuk kifejezni, hogy haragjában lesújtott a nép rá. Tehát mondjuk az Ószövetség az tényleg tele van szegény jó Isten haragjával. De nem csak akkor, ugye Jézusnál is olvasunk sok ilyen jellegűt, hát nem csak a dostorok kirángatását, hanem máskor is ezt az érzést, egyébként haragudjatok, de ne vétkezzetek, ugye? Adott esetben, de most menjünk oda vissza Jézushoz. Amikor azt mondja például, elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, írja Márk. Elnézvén őket haraggal, mármint Jézus. Nyilvánvaló úgy érezte, hogy egy nagyon fontos dolog veszélybe került. Hát ezek az emberek, vagy hányszor mondja, te sátán fajzat, mit gondolsz te még erről? Emlékeztek, amikor mennek ugye ott a tanítványokkal, és még az utolsó percekben is elkezdenek vitatkozni róla, hogy na jó, akkor most mondd meg, hogy ki fog a jobbodon ülni, na. Hát nem csodálom, hogy haragra gerjedt ebben a helyzetben, mikor 3 éve magyarázza nekik, hogy miről van szó, és ezek itt elkezdenek vitatkozni azon, hogy ki fog a jobbodon ülni. A tanítványok, a közvetlen tanítványok, akikkel együtt élt, halt, mindent csinált. Tehát hihetetlen, nyilván valami fontos dolog veszélybe kerül, és lehetséges, hogy ekkor tényleg valóban ezt nevezzük szent haragnak, talán indokolt haragnak is, amikor azt szoktuk mondani, hogy érted, haragszom, nem érted. Szóval erről van szó, a szent harag, amikor elkapja az embert, amikor valami magasztos, nagy dolog veszélybe kerül, és félsz, és haragszol erre a dologra, vagy akár valakire, hogy tényleg valahogy kerüljük ki ezt a nagy bajt. Tehát nem bűn, és nem a bűnbeesés következménye. Nem szabad így se rágondolni, se ennek megfelelően majd kezelni. De miért érezzük negatívnak? Azért érezzük negatívnak, mert kifejezetten a szeretésnek az ellentéte. Tehát a szeretésnek az érzése azonnal közelebb hoz egymáshoz minket, és ez jó, tele van ilyen jutalom, hormonokkal és mindenfélével. Tehát abban a pillanatban, amikor a szeretetnek egy legkisebb gesztusát egy másik felé át tudod élni, hogy segítesz neki, vagy szeretettel néztél rá, vagy nem tudom én, egy köszöntetek egymásnak, vagy segítettél neki pláne, vagy bármi, vagy mosoly, hát a szeretésnek egy kis gesztusa már is közelebb hozott egymáshoz. Tehát mindenképpen úgy érzed, hogy már találkoztunk. Tehát érted, már közelebb vagyunk egymáshoz. De ennek egy teljesen ellentéte a haragnak az érzése, mert az pedig szembeállít. Persze, hogy szembeállít, mert akkor érzed meg azt, éppen abban a pillanatban érzed, valami veszélybe került, tehát szembe vagyunk. Itt nekem ezért fel kell lépnem. Tehát mindjárt egy ilyen, úgymond egy szeretésnek az ellentéte, tehát egy viszonylag negatív érzést érzel magadban, és ezért mondjuk, vagy ezért félünk tulajdonképpen a haragtól, mert negatívnak érezzük, pedig önmagába véve nem bűn, nem baj, hanem csak egy vészjelzés. De itt van egy nagyon szép jó hírünk, a haragkezelés tanult viselkedés, abszolút egyértelműen nem adottság, nem öröklött tulajdonság, hogy hát mi nálunk ez így szokott lenni, hogy igen, tudod, már emlegettem sokat, hogy ami a szívemen a számon, hát én nem tehetek róla, hát tudod, én ilyen hirtelen haragú vagyok, te hogy nem tehetsz róla, rég kellene, mondom, neveletlen te is, meg aki nem nevelt meg az is. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy tanult viselkedés. Méghozzá, ugye elsősorban, erről kicsit már beszéltünk érzelmi intelligenciánál, elsősorban mintákon tanuljuk, elsősorban azonosulással tanuljuk, amennyi, amilyen harag kezeléseket láttunk, ezek az azonosulás során beégnek, mint egy ilyen kis minták, kis ugye szinapszisok keletkeznek, és ez erről is már egy kicsit beszéltünk, vagy már többször is volt szó. Tehát a másodszorban bármilyen más élményen keresztül, tehát hogy tudtuk-e megfogni a haragunkat, vagy nem, a játék sokat segít ebben, stb. De itt nézzük a mintákat. Ezek a harag minták, hát ezek elég alattomos dolgok, ezeket házi sárkányoknak is nevezi több szakíró, mert azt jelenti, hogy ugye eltűnnek, tehát nem mindig látszanak, hogy ott vannak, ugye abban a 16 kilométernyi tudatalattiba szoktak lesüllyedni szépen, eltűnnek, és a legváratlanabb pillanatban jönnek elő. Például a szerelmeddel kapcsolatban, amikor egyáltalán nem akarsz olyan ocsmányú viselkedni, mint amilyen harag mintát mindjárt fogsz hozni, abban a pillanatban, amikor nem tudom, valami összeütközés, valami zsörtölődés, valami nem tudom, valami feszültség támad, és magad is meglepődsz azon, hogy
Hogy tudtál így rámordulni? Érted? Hogy tudtál ilyen bunkó lenni? Hogy tudtad bevágni az ajtót? Hogy tudtad, érted? Hogy tudtad úgy, hogy ez a minta éppen akkor dolgozott. Egy ilyen krízis helyzetben előjött, és a minta szerint cselekedtél. Ugyanígy, mit tudom én, a főnököddel kapcsolatban. De hogy akartál te vele, mit tudom én, nem tudom én, valakivel másra megjelenik az arcodon egy ilyen grimasz, egy ilyen, érted, valami. És utána már akarnád igazgatni a dolgot, de nem megy már, mert ez először, tehát gyorsabban ment. Tehát ezek azok a házi sárkányok, amelyek a legváratlanabb pillanatban jelennek meg, azért, mert az azonosulás során nagyon mélyen beégtek. Lehet majd ezt változtatni, tehát átírhatók a házi sárkányok, elküldhetők, de azért ezzel mindenképpen számoljunk, hogy elsősorban a harag minták alapján tanult viselkedés, tehát magyarul, amit a legtöbbet láttam otthon, meg a nekem mintául szolgáló, közel lévő, például a tanárok eléggé mintának szolgálnak, az óvonéni eléggé mintának szolgál, az anya-apa mindenképpen az első minta, tehát, és azért vigyázat az azonosulása, belépnek azok az élmények is, a mesék belépnek, hetnek, ha mesélünk, azok a történetek, amiket átélünk, beléphetnek, tehát azok például azok a hősök, amelyek megtanulnak magukon uralkodni, és szépen bárnak a haragjuk, ezek mind belépnek a mintázatban. De mondjuk az anya-apa ugye a legfontosabb minta. Tehát amit sokszor láttam, hogy haragudnak, én is úgy fogok haragudni. Ez ennyire egyszerű. Én is úgy. Ha úgy haragudtak, hogy nem bánom. Hát legyen úgy, ahogy akarod. Jó. Érted? Akkor ez fog előjönni. Akkor, amikor a legkevésbé akarnád. Akkor. Sajnos el fogsz hallgatni, sajnos megjelenik ez a kis vékony száj, ez a kis izé. Jó, hát legyen úgy, ez a hangsúly, ez a minden, még a mozdulat is, tehát ez nagyon mélyre beég, és a harag mintákon tanulunk, tehát először is tanult viselkedés, de azt látjuk, hogy honnan. De ez is egy szép dolog, hogy a meghatározó minta mindig az aktuális kötődés, a mély kötődés, tehát ami élményszerű, ami közeli, ami személyes. Ez legelőször nyilván a szülők, biztos, biztos. Azután azonban az aktuális kötődésen azt is értjük, éppen mondtam, hogy átírható, tehát ha például egyébként serdülőkorban újra írunk, úgyhogy nagyon nagy jelentősége van, hogy kikkel találkoznak serdülőkorban a gyerekeink akár, érted? Vagy milyen példaképekkel, vagy milyen élményszerű példaképekkel találkoznak, mert akkor, hogyha ez a példaértékű személyiség például jól bánik a haragjával, az megint egy mintaadó személy lesz. Tehát ahhoz is tud kapcsolódni, és bizony felülírhatja akár a rossz mintákat is. Így. Vagy például a házastársam lehet egy új minta, mert az a nagyon közeli és nagyon élményszerű kapcsolatban vagyok, és az is átírhatja, tehát hogyha látom, hogy hú, ez így neki jobban sikerül, és lassan-lassan ez is mintává válik. Hihetetlenül sokat jelent tehát mindig az aktuális kötődés ebben a mintaadásban. Emlékszem például, hogy talán meséltem is már, volt serdülő korunkban egy rendkívül kedves atyai jóbarátunk, egy papember, nagyon indulatos ember volt, tehát tényleg nagyon, de nagyon szenvedélyes is volt, nagyon lelkesedni tudott, szóval mindenért ezért szerettük nyilván, de úgy indulatos is volt. És hát szóval, de sokat jártunk hozzá, de mi voltunk az első olyan gimnazista csapat, kim volt a világ végén, szóval el volt száműzve, mert jól bánt az ifjúsággal, és hát ott is aludhattunk, és nem tudom mi, és nagyon-nagyon jó. Hát mi persze mentünk serdülők, nem tudom én, és vittük a labdát is, és ő neki pedig az egyik kedvenc tevékenysége a kertészkedés volt, és nagyon szép dáliás kertje volt. Hát mi nekünk meg a labdázás hozzátartozott az ott léthez, és ő is persze szívesen vette, játszatok, hát miután mi voltunk az első ilyen csoport, nem számított rá, hogy az első labda persze hol kötött ki, a dáliásba. Hát a dáliáknak elég törékeny száruk van, és hát persze, de... Még a mai napig bennem még az a minta, amit láttam ott, tehát, hogy dáliás mögött, és ő is látta, hogy ez mi volt, persze szeretett minket, persze szerette a dáliákat, persze minden, persze nagyon indulatos volt, csak érted, így feltüzelt, talán elvörösödött mindenféle. És lehetett érezni a hangjában a mindenben is, azonnal vigyétek azt onnan ki, úgy körülbelül eddig jutott. Szóval érted magát, láttam, ahogy ura volt ennek a nagyon nagy indulatnak. És utána persze volt kis kiengesztelődés, meg mindenféle dáliák helyrehozatalás, nem tudom, mindenféle. Éreztük ezt a nagy feszültséget, nagyon sokat. Később el is mondta a kis titijeit, hogy hogyan kezelte a haragját. Bele is építettem ebbe az előadásba néhányat. Tehát gyakorlatilag tanultunk tőle, mint mintahadótól, hogy igen, ez lehetséges. Egyébként Domboszkóról mondták a társai és a kortársai, hogy bizony nagyon indulatos ember volt, de nagyon-nagyon tudta kezelni a haragját. De ezt látták rajta, hogy most azért azért ez nekem is nehéz. És ezek a mintaadók, amikor látod rajta, hogy megküzd vele, és ezt hogyan csinálja. Tehát a meghatározó minta mindig az aktuális kötődés, és éppen ezért ez jó, hogyha ez jó hír szerintem, hogy ez ilyen átírható, és gyakorlatilag kapcsolatban javítható. Ezzel viszont számolnunk kell megint, hogy az indulat elvakít szó szerint, és azt is lehet mondani, hogy biológiailag is, tényleg, technikailag, fizikailag, fiziológiailag is elvakít. Tehát a harag olyan kémiai reakciókat teremt az agyban, ami valóban, jól mondjuk ezt, elönti az agyat, bizonyos kapcsolatokat egyszerűen blokkol, idegrendszeri kapcsolatokat. Egyszer egy nagyon érdekes leírását olvastam, egy elég bonyolultan írtam, sokszor elolvastam, és nagyon érdekes dologra jöttem rá, ahogy leírja egy ilyen agykutató, hogy amikor haragszunk, ez a bizonyos kémiai folyamat azt eredményezi, hogy semmi mást nem hallasz meg a külvilágból, tehát zárol minden megértést, vigyázz, megértést és meglátást, ami nem indokolja a haragodat. Magyarul, ha haragszol, felkészülsz arra, hogy üss vagy menekülj, és minden, ami ezt indokolja, azt meglátod. Ilyen hülyén néztél rám, na hát, érted, ezt meglátod. De te hiába mondanád azt, hogy figyelj, nem akarlak bántani, ezt nem hallod meg. Tehát érted, nem hallod meg, zárolva van. Tehát ezért nagyon fontos ezt tudnunk, hogy nem akarattal nem hallom meg ilyenkor, tehát a harag valóban elvakít. Tehát minthogyha nem látnál, nem hallanál, csak a szád van nyitva. Tehát sajnos a szád nyitva van. De ez egy rendkívül fontos dolog, hogy tudjuk tételszerűen, hogy ilyenkor elvakít. Tehát mi a következő tételünk? A haragos ember csak azután tanítható, miután megszabadult a haragjától, ugye? Onnan kerültünk ide, hogy mindenképpen ki kell csatornázni majd ezt a haragot, de az biztos, hogy nem lehet haragos állapotban nekiállni, tanítást adni. Se gyermekünknek, se férjünknek, se a főnökünknek, se a munkatársunknak, senkinek se. Figyelj, nem kell ezt annyira lelkedre venni, hát ide figyelj, velem ilyen hangon ne beszélj meg. Nem te, ezt meg se hallotta. Sőt, ha felemeljük a hangunkat, vigyázat, különösen serdülésben, ugyebár előfordul az, hogy a serdülő mondjuk hangosan haragszik. Tehát ilyen volt már azért. Tehát és akkor mindenfélét mond, mert ugye hát nem ura ennek, és el is van vakulva, meg minden. És akkor ezt így mondja neki, érted? És akkor te is ugyanezen az emelt hangon. Te jaha. Már is az igazolás annak, hát persze, hát aki így ordít, azzal nem lehet együtt élni. Hagyjuk is az egészet. És ott is hagyott, kész. De figyelj, beszéljük meg. Kész. Indokolva látja, hogy igen, ezzel az üvöltő dervissel nem lehet együtt élni, kész. Érted? Ez nagyon fontos, hogy ezeket is lássuk, hogy csak azután lesz tanítható, tehát itt majd be kell iktatnunk egy kis valamit, addig, amíg ez a vakulás ez elmúlik. Jó, tehát akkor most nézzük meg egy kicsit a feldolgozásnak a folyamatát, hogy hogyan is zajlik ez. Először is nagyon fontos ebben a helyzetben, talán a legjobb igazító kérdés a feldolgozáshoz, ez a mi történt. Ez a mi történt kérdés egy kicsit legalább egy ilyen kicsit higgadtabb, egy kicsit talán nem viszi be annyira az érzelmeket, talán próbál arra felé irányítani, hogy lehessen majd egy kicsit róla beszélni. Tehát ezt nyugodtan meg lehet, mert ez egy kicsit semleges kérdés. Tehát nem azt mondod, hogy mit vagy már ilyen izé, meg hogy mondhatsz nekem ilyet, meg szerintem ezekről beszélünk, hanem konkrét mi történt? Érted? Mi történt? És ez a mi történt kérdés biztos, hogy egy nagyon jó tapogatózás így az első feldolgozás során, és utána rögtön meg kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon mindent körülményt ismerek-e. Tehát ez a mi történthez, tehát nyugodtan van jogosultsága feltenni mindig, akármilyen harag esetén ezt a kérdést, mert bizonyára nem fogok minden körülményt ismerni. Mutatok egy kis életbeli példát, hogy ez akárhogy is zajlódhat. Mikor Bob belépett az ajtón, a felesége éppen azt mondta a telefonba, késik, és olyan borzasztó ez a hosszú várakozás. Bob erre igazán mérges lett, mert igyekezett időben hazaérni, és mindössze 5 percet késett. Amikor aztán magyarázatot kért, kiderült, ugye megkérdeztem, mi történt, hogy a felesége a barátnőjéről beszélt, aki már 2 héttel túl hordta a terhességét. Hányszor vagyunk ilyen helyzetben, hogy én már azt gondolom, hogy te azt gondoltad. És akkor erre reagálok. Tehát belépek, hallom, hogy ott nyávok, hogy késik, hát a fenelje meg, hát mi ez, érted? Érted? És kiderül, hogy csak a terhesség, tehát a szülés késett. Egy másik. Meredith és Jason gyorsan megvacsoráztak, aztán Meredith elment tornászni. 3 órával később, amikor hazaér, Jason a kanapén fekszik és tévét néz. A tányérok pedig ugyanúgy az asztalon hevernek, ahogy vacsora után hagyták őket. Meredith dühbe gurul. Hihetetlen. 2,5 órája a tévét nézi, miközben a vacsora maradék az asztalon hever. Hát, mit képzel? Hát legszívesebben oda mennék és belerúgnék a tévébe. Hogy lehet már ilyen lusta? Én keményen dolgozom, hogy jó kondícióban legyek, ő meg csak heverészik. Most több lehetőség áll fenn. Levonhatja azt a következtetést, hogy haragra jogos, mert a férje egy lusta semmire kelő alak, és keserű szavakkal rátámadhat. Vagy az is megteheti, hogy sértődötten elvonul, és majd később visszautasítja őt. De az is lehet, hogy úgy dönt, hogy megpróbálja kicsit érettebben közölni a haragját, ha ismeri a különbséget a jogos és az indokolatlan harag között. Felteheti magának a kérdést, mit követett el? És miután végig gondolja, hogy mi történt, megkérdezi magától, hogy pontosan ismerek-e minden körülményt. Erre a kérdésre nyilván nemmel lehet csak válaszolni, hiszen nem tudhatja, mi minden történt a távollétében. Leül a férje mellé, és azt mondja, te, szeretnék valamit kérdezni. Miért vannak a mosatlan tányérok még mindig az asztalon? Jaj, bocsáss meg, válaszolja a férje. Leültem, hogy megnézzem a híradót, gondoltam, utána elmosogatok, de hát elaludtam, és arra ébredtem, hogy belépsz az ajtón. Valószínűleg túl fáradt voltam, de már is elmosogatok. Na jó, kicsit ideális ez a kép, én is látom. De nem baj, nem nagyon, mert az is egy ideális, hogy vajon hány feleség ül le utána, és így kérdezi meg, hogy ugyan mi történt. Ugye, tehát nem nagyon tudjuk ezt a dolgot, hogy valóban ideális-e, mert ezt csak akkor tudnánk, hogyha erről is volna tapasztalatunk, hogy ebben az esetben félretesszük azt az első jogos dolgot, és utána megkérdezzük, hogy mi történt. De az is lehet, hogy szépítés van a dologban, persze, jó, hát jó, lehet, hogy nem így történt, de legalább már kezdi szépíteni, és felfogta azt, hogy ez tényleg így nem volt. Tehát ez elképzelhető, hogy ebben az esetben pont erre a reakcióra történik egy valami közös megoldás keresés, és hát hiszen ez lenne a legfontosabb ebben az esetben. Tehát itt mi az első feladatunk? Az információgyűjtés. Az információgyűjtés tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog, és egy konkrét információgyűjtésről beszélünk, és nem csak arról, hogy fűnek fának elmondom a haragomat. Ezt zárjuk ki. Ez a lehető legrosszabb kezelése a haragnak az első pillanatban, ez nagyon, nagyon sokat árthat. Ugye fel vagyok indulva, és mindenkinek. Te képzeld, hát velem ezt csinálta. Hát velem, aki az életemet feláldozom, érte? Hát velem, aki pont a legjobbat akarja, aki a múltkor is segített, és akkor jó, elmondtad neki. Megint, hát képzelni csinált velem, te jé, de figyelj, hát te ezt a hangnemet, ha te ezt el tudnád képzelni, és akkor úgy túrázod magadba. Akárhányszor elmondod, mindig egy kicsit, hogy persze, hogy jogos legyen, hogy maradhasson. Tehát ezt azt táplálja. Magyarul, tényleg, ha lehet, konkrétan azzal, akivel a problémád van, és a mi történtről beszélni. Tehát ezt nevezzük ugyebár információgyűjtésnek, és nem ezt a túrázást. Azt is mondja, azt hiszem, hogy egy ókori, nagyon érdekes, ahogy az ókoriak nagyon tudták, mit kell csinálni a haraggal, hogy ne beszélj a sérelmedről, ha meg akarsz szabadulni a haragodtól például. Tehát azért ez egy egészen, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne a sérelemről beszéljünk, hanem információgyűjtés történjen. Na most az információgyűjtés tulajdonképpen micsoda? Igazából időnyerés. Tehát ez egy nagyon klassz dolog. Régi öreg praktika, ugye, hogy a harag állapotában, ugye, amikor vak vagy, ugye, akkor kell, időt kell nyerni. Ezt ma már szépen látjuk, mert az a megfeszült idegrendszer, az a kémia, ami elöntötte, az a minden, ami beállt, hogy se látsz, se hallasz, az gyakorlatilag feltétlenül szüksége van egy kis időre. Tehát mindenkinek, tehát a legbölcsebb embernek is szüksége van egy kis időre, mert fizikailag lehetetlen, hogy ez visszanyugodjon és eltűnjön ez a kémia. Tehát gyakorlatilag valahogy ki kell tölteni azt az időt, ami ettől a pillanattól a következő, szóval valameddig eltelik. Tehát ebben az időnyerésben, ugye a régiek is mindig mondtak, számolj először magadba, mondj el egy rózsafüzét, vagy tizet, hogyha valaki nagyon ilyen indulatos, vagy fuss el egy kört, vagy mindenkinek meg lesz ez a maga kis módszer, ahogy ezt az időnyerést valahogy bele tudja építeni. Ezt meg kell találnunk. Tehát mindenkinek ki kell tapogatni azt a saját magának alkalmas módszert, hogy ő sóhajtozik-e, mély levegőket vesz, ahogy tanulta az ellazulásba, vagy mit, bármi, akármi, csak valami, ami időt tesz-e.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadássorozata a Kentenich pedagógia alapján.